Uram, ha ezt mondod, járuljatok színem elé. Szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket mai vasárnapi Isten tiszteletünkön az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi Urunk köszöntése az apostol szavai után köszöntsük mi is egymást, mellettünk, előttünk ülőket kézfogással, áldás, békesség kívánással. Helyünkön maradva, fennállva, énekeljük 42. zsoltárunk első versszakát. Szeretett testvérek, hajtsuk meg most fejünket, és álljunk oda alázatos, bűnbánó szívvel, ami Teremtő Istenünk elé. Mindenható Urunk, Te látsz minket, Te ismersz minket, jobban, mint mi saját magunkat. Te tudod, hogy kik vagyunk, hogy honnan jöttünk, hogy mi van a mi szívünkben. Atyánk, most, hogy ott állunk előtted, és nincs mit lepleznünk, nincs mit takargatnunk, hogy őszinték lehetünk előtted, megvalljuk előtted, megvalljuk neked, hogy bizony szomjasak vagyunk, szomjazunk és éhezünk valamire, amit ez a világ nem tud nekünk megadni, valamire, ami iszonyatosan hiányzik nekünk. Atyánk, megvalljuk előtted, hogy olyan gyakran vakok vagyunk, és nem látunk még a holnapi napig sem előre, nem, hogy az életünket tudnánk biztos alapra építeni és tervezni. És eléd hozzuk a mi fáradtságunkat, a mi kimerültségünket is. Elfáradtunk. Elfáradtunk a küzdelmekben, a viaskodásban, a családon belüli veszekedésekben talán, a munkahelyi konfliktusokban, az iskolai monoton, állandóan csak forgó-pörgő mókuskerékben. Atyánk, eléd hozzuk az életuntságunkat is, és a gyakran örömtelen, sivár, szürke hétköznapjainkat. Letesszük mindezt a Te lábad elé, odahozzuk eléd, hiszen tudjuk, hisszük, hogy Te a megfáradtaknak enyhülést adsz, a szomjazóknak az élő vizet kínálod, az éhezőknek pedig az élet kenyerét. Kérünk Téged, hogy elégíts meg minket, bátoríts minket, vonj körbe, vonj be a Te szerető kegyelmeddel, a Te szent fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Valljuk meg együtt is közösen a zsoltárossal bűneinket. Könyörülj rajtam, én Istenem, a Te kegyelmességed szerint, és töröld el az én vétkeimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Szeretett gyülekezet, bűnvalló szavainkra érkezik a mi Istenünknek kegyelmes, szeretetteli válasza, amelyet hirdetek ti néktek, mint az ő méltatlan, bár de elhívott szolgája. Maga Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg, és aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. Amen. Kedves gyülekezet, most foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 255. dicséretünk éneklésével. Énekeljük az első 4 versszakot, illetve a 7. és 8. versszakokat. a mi Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk további megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvéből, Ézsaiás próféta könyvének első fejezetéből, a 10. verstől a 17. versig. A hosszabb igeszakaszt a gyülekezet figyelmes szívvel, helyét elfoglalva hallgassa meg.
Szodoma, halljátok az Úr igéjét, Szodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomorra népe! Mit kezdjek a sok véráldozattal, mondja az Úr. Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövéréből. A birkák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Új hold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak. Fáraszt elviselni, ha felém nyújtátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem. Bármennyit is imádkozzatok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többet rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyeit.
Hallottuk Isten igéjét, hajtsuk meg most fejünket és válaszoljunk az Úr megszólító szavára. Mennyei Atyánk, erősek a prófétai szavak, erős és határozott üzenet ez mindannyiunk számára. Imádságban szólítunk meg téged, hisszük és valljuk, hogy te hallasz, te jelen vagy, te figyelsz a mi szavunkra. És mégis olyan gyakran nem tisztítjuk meg a kezeinket, mielőtt összekulcsolnánk azokat. Atyánk, a te távolléted, hallgatásod oka legtöbbször éppen bennünk, a mi szívünkben keresendő. Ezért könyörgünk most hozzád, hogy tisztíts meg minket, hogy valóban tiszták legyünk. Csak te tudsz minket megtisztítani annyira, olyan módon, a Krisztus vérével, hogy odaállhassunk eléd. Ezért könyörgünk, hogy ezen a mai vasárnapon hadd halljuk tisztán és érthetően a te szavadat, a te válaszodat, a mi kéréseinkre, a mi óhajainkra, a mi hála szavainkra. Kérünk téged, hogy áld meg az ige hirdetőit és hallgatóit, add, hogy valóban Isten tisztelet lehessen ez a mai vasárnap, a te szent, minket megszentelő jelenlétedben. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket most, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ki a gyermek tanításra. Ide az úrasztalához bátran, kevésbé bátor gyermekeket szülők is nyugodtan kísérhetik, úgyhogy csak bátran gyertek ki. Próbáljuk meg esetleg, ha ilyen szép sokan vagyunk, hogy körbeálljuk az úrasztalát. Olyan régen volt már erre példa, hogy így elértük egymást, de szerintem egy kicsit kinyújtózkodunk, akkor lehetséges lesz. Megpróbáljuk ott arról az oldalról is így befelé, az úrasztal felé, és akkor szép nagy körben itt fogunk állni. Nagyszerű, nagyszerű. Nem baj, nem kell erőltetni, hogyha nem szeretné. Köszöntjük akkor a gyülekezetet és egymást is a szép református köszöntésünkkel. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Nagyon szép volt. Talán, ha figyeltetek az előbb erre az ige szakaszra, amit elhangzott, akkor sejthetitek, hogy a mai vasárnapon az imádságról lesz szó a felnőtteknek is az ige hirdetésben. Most titeket arra azt szeretném kérdezni tőletek, hogy ti szoktatok imádkozni? Igen? aki szokott, az mit szokott imádkozni el? Mondaná nekünk esetleg? És én meg kihangosítom a gyülekezet felé. Kiért szoktatok imádkozni? Mit szoktatok elmondani imádságban? Imádkoztatok a beteg nagypapáért. Többiek? Miért szoktatok imádkozni? Többen mondtad. A családodért. Az egy nagyon jó és fontos téma. És még? Te is? Ki az, aki meg szokott köszönni dolgokat imádságban? Mit szoktál megköszönni? Ha valaki beteg a családban is meggyógyult, akkor azt megköszönjük. Ugye milyen sok mindent lehet imádságban elmondani. Az imádság az egy nagyon izgalmas helyzet. Ugye az ember közvetlenül és személyesen beszélgethet Istennel. Az egyik teológus, egyik lelkész azt mondta, hogy ilyenkor az ember szíve beszélget Istennel. A szívünk, megnyitjuk előtte, és mindent, ami benne van, kérések, fájdalmak, nehézségek, mindent kitárunk Isten elé. Jézus maga azt mondta, hogy az imádság az olyan, mint amikor egy kisgyerek, és ez nektek aktuális, hogy nektek mondom, beül az édesanyja vagy az édesapja ölébe, és ott elmondja, elsuttogja így a fülébe azt, ami a szívében van. Sok mindent lehet ott elmondani, ugye lehet sírni is, Istennek is nyugodtan el lehet mondani, egészségedre, azt, amiért szomorúak vagyunk. Lehet nevetni és kacagni ott Isten ölébe kucorodva. El lehet neki mondani azt, amiért örülünk, amiért boldogok vagyunk. És ami a leggyakrabban előfordul az imádságainkban, el lehet mondani neki azt, amire vágyunk, ami a szívünk mélyén van, amit talán senki másnak nem merünk elmondani, azt neki ott, Isten ölébe kucorodva elmondhatjuk. Ilyen sok mindent és ilyen gazdagon lehet. És azt kéri Isten tőlünk, hogy legyünk mindig őszinték vele. Azt mondjuk, ami a szívünkben van. Ne játsszuk meg magunkat, ne próbáljunk kedvesebbeknek, aranyosabbaknak, kegyesebbeknek tűnni, mint amilyenek vagyunk, hanem azt adjuk neki, ami tényleg ott van a szívünkben. Erre biztatlak és erre bátorítalak titeket, hogy bátran üljetek oda, így képletesen, Isten ölébe is. Mondjátok el neki mindazt, ami ott van a szívetekben. Köszöntjük akkor a gyülekezetet, még egyszer búcsúzzunk el tőlük. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Most pedig menjetek bátran a gyermekisten tiszteletre. Sziasztok! A gyülekezet pedig készüljön az ige hirdetésre, és énekeljük a 171. számú énekünket. Szeretett testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, amint szól hozzánk Máté evangéliumának 6. fejezetéből, az 5. verstől a 6. versig olvasom. Így szól Jézus Krisztus hozzánk. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapják jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd téged. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ugye az elmúlt héten a hegyi beszéd egy újabb szakaszához érkeztünk. Jézus előbb hosszasan magyarázta a törvényt, a 10 parancsolatot, hogy mit is jelent betölteni mindazt, ami az Ószövetségben foglaltatik ebből a szempontból, és utána pedig most egy még aktuálisabb, talán még gyakorlatibb kérdéskörhöz érkezünk. Jézus 3 területet említ, és 3 területről beszél a lelki életünk és kegyességünk bensőségességéről. Ugye múlt héten volt szó az adakozásról, mint az egyik talán ritkábban említett részéről, ami kegyességünkről. Ma az imádságról lesz szó, és a következő hetekben az imádságról beszélünk, és utána pedig szorosan kapcsolódva mindehhez a böjtről fog Jézus tanítani minket. És mindhárom területen Jézusnak elsősorban az az üzenete, hogy megpróbál minket óvni és figyelmeztetni a képmutatásra, de úgy hiszem, hogy ennél többről is szó van. Ma valójában az imádságnak a rejtettségéről szeretnék beszélni. 2 vagy 3 szempontból is láthatjuk ebből a rövid 2 versből álló szakaszban, hogy Jézus hogyan beszél az imádkozó rejtettségéről, az atya rejtettségéről, és ehhez kapcsolódóan az atya válaszáról, amit, valljuk be őszintén, gyakran mi magunk is úgy érezzük, hogy valamilyen módon titokzatos, valamilyen módon elrejtett a szemünk elől Isten válasza. És ebből bontakozik ki, ebből a 3-as rejtettségből az imádság egész tágassága, és kapunk választ az olyan gyakran talán meg sem fogalmazott, de minden esetre válasz nélkül maradt kérdéseinkre. Először is Jézus beszél arról, hogy az imádkozó embernek bizony rejtetnek kell maradnia. De mielőtt erre kitérnénk, talán nem árt tisztázni, hogy mi is az imádság. Miről beszélünk, amikor az imádságot említjük, mert nagyon nem mindegy, hogy hogyan gondolkodunk róla, mert ez meghatározza a későbbieket. Az imádság az mindig 2 fél közötti kommunikáció. Ahogy az előbb itt a gyermekek előtt is említettem, Luther azt mondja, hogy az ember szíve beszél Istennel. És ez nagyon egyszerűnek tűnik, de nagyon-nagyon gyakran, ugye ezt emberi kapcsolatainkban is érezzük, éppen a kommunikáción csúszik el sok minden. Szeretünk valakit, igazán mélyen szívünkből fakadóan szeretjük, de nem tudunk vele valami miatt kommunikálni. Vagy nem tudjuk elmondani, amit el akarunk mondani neki, nem tudjuk kifejezni, vagy ő nem érti mindazt, amit el akartunk neki mondani. Ezért mondja Luther azt, hogy az életünk egyik kulcskérdése az, hogy mindazt, ami a szívünkben van, azt el tudjuk-e mondani. Tisztán, őszintén és bátran tudjuk-e közölni Istennel. Tehát nem csak arról van szó, hogy az értelmemmel imádkozok, hogy bizonyos szép és jól hangzó szavakat egymás mellé rakok, vagy a gondolataimban keresem Istent, de nem is csak arról, hogy az érzelmeimmel kutatom őt, és valamiféle megfoghatatlan jelenlétét keresem a hétköznapokban, amikor elvonulok, hanem lényem középpontját, a szívemet, azt a szívet, amelyből kiindul az élet, ugye, ahogy a Szentírás mondja, azt a szívet, amelyben az életemet meghatározó, legfontosabb döntéseket meghozom, azt a szívet viszem oda Isten elé. És amikor ez a szív megnyílik Isten előtt, akkor azt mondja Jézus, hogy ennek bizony rejtettségben kell megtörténnie. Ő maga is nagyon sokszor, ezt látjuk az Újszövetségben, az evangéliumokban, igenis rejtetten imádkozott. Amikor személyes imádságról beszél, akkor azt mondja, hogy el kell vonulni valahova. Többször látjuk azt, hogy az ő élete éppen az elrejtettség és a nyilvánosság feszültségében telt el. Gyakran tömegek veszik körbe, ugye több történetben is látjuk, hogy még csak azt sem tudja megmondani, hogy ki az, aki hozzáért, olyan tolongás van körülötte, és mégis hajnalban fel kell korán, amikor még a tanítványok alszanak, és elvonul a hegyre, hogy ott tudjon egyedül, elrejtetten és titokban imádkozni az atyához. Ez az elrejtettség mindig szándékos kiszakadást jelent. Bezárni az ajtót, hangsúlyozza Jézus, zárd be magad után. Ne csak úgy behúzd, behajtsd, hogy valaki bejöhessen, hanem zárd be magad után az ajtót. Lépj ki mindabból, ami körbevesz, ami körbevet, legyen az bármi, örömteli vagy szomorú, de te határozottan zárd be magad mögött az ajtót. És ha egy kicsit ezzel a szemmel nézzük a szándékos elrejtőzés szemével a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Istennek mintha ez lenne folyton a terve az emberrel. Ugye egy egész néppel próbálkozik, amikor kihívja őket a rabszolgaságból, és 40 évig a pusztában mindenkitől elzárva és elrejtve tanítja és beszélget velük, majd pedig, ugye az élet másik nagy dimenziója, elhelyezi őket a népek közé küldetéssel és feladattal. És Jézus maga is a pusztában kezdi a 40 napos böjtöléssel és imádkozással, majd pedig megküzd a sátánnal. És a tanítványokkal ugyanezt látjuk. Jézus kihívja őket, felmegy velük a hegyre, és utána elküldi őket, visszaküldi őket a világba. Mintha ez lenne a hívő életnek a ritmusa. Egyszer elrejtőzünk a belső szobába, aztán előjövünk, hogy mindazzal, amellyel ott meggazdagodtunk, megjelenjünk, és a világban betöltsük küldetésünket. Az imádkozó rejtettsége tehát nagyon fontos, hogy több szintből áll. Először is az imádság nem színjáték, nem másoknak imádkozom, nem képmutató módon azt akarom megmutatni embereknek, hogy én milyen kegyes és milyen szent ember vagyok. De talán, hogyha ez kevésbé jellemző is ránk, hogy hangosan mások előtt imádkozunk, ettől függetlenül ez az üzenet még érint minket. Hiszen Jézus azt is mondja másodszor, hogy az imádkozó rejtettsége azt jelenti, hogy nem foglalkozom mással, amikor imádkozom. Kifejezetten elengedem a külső zajokat, és jól tudjuk, hogy ez bizony sokaknak kifejezetten nehéz manapság. Mert fel kell rá készülni, mert sok ember retteg az egyedüllétől. Retteg attól, hogy egy szobában, akár a szó fizikai értelmében is egyedül legyen. Inkább bekapcsolunk valami zenét, vagy a tévét, vagy a rádiót, vagy valamit, csak szólaljon meg. Mert rettegünk attól, hogy egy pillanatra egyedül legyünk. Egyedül legyünk azzal a bizonyos szívvel, amelybe bele kéne ilyenkor kukkantani, és megnézni, hogy mi is lakozik benne. Ugye milyen félelmetes. És az a borzalmas, hogy le lehet élni úgy egy életet, hogy az ember retteg saját magától, az önmagával való találkozástól. Mert első lépés az, hogy megnyíljak magamnak is, hogy magamba nézzek, mielőtt Isten előtt meg tudnék nyílni. De nagyon fontos az, hogy érezzük ezt, ennek az egyedül létnek az értékét. Az értékét, az, hogy ki lehet szakadni a nyüzsgésből, és meg lehet jelenni ott egyedül, magunkba nézve, magunkra figyelve, megnyitva a szívünket, és feltárva Isten előtt is mindazt, ami bennünk rejtőzik. Ezért mondja Jézus azt, hogy nagyon lényeges az egyéni imádság is. Közösségben is imádkozunk, a mi atyánk pontosan erről beszél, majd erről sokat fogunk beszélni, hogy hogyan imádkozunk közösségben, de azt mondja, hogy elengedhetetlen, hogy te magad is egyedül elvonulj abba a bizonyos belső szobába, és ott csak te nyitott szívvel állj meg a te atyád előtt. És hogyha már itt a harmadik szintre lépünk, ez a külső rejtettség, az elvonulás, a szó fizikai, valóságos értelmében vezet el minket oda, hogy a magam előtt is rejtegetett, titkolt érzéseim, gondolataim is felszínre jöjjenek. Mert ezek a titkok bizony Isten jelenlétében nyilvánvalókká válhatnak. Ez az imádság egyik nagy áldása, hogy egyre mélyebben kezdem el magamat is megismerni. Szívemnek azokat a zugait is, sarkait is feltárom és megnyitom, és egyáltalán meglátom, amelyeket korábban nem vettem észre. Isten felfedi előttem az én szívem rejtett sarkait, mert ha találkozok az igazi fénnyel, akkor onnantól kezdve nem lehet sötétség, árnyék az én szívemben sem. És ha valaki így kezdi el a zsoltárokat, az előttünk lévő imádság példákat olvasni, akkor éppen ezt látja. Egy-egy imádságon belül látjuk, hogy hogyan változik meg a zsoltárosnak a gondolkodása saját magáról. Ahogy például elindul onnan, hogy az igazságért szinte ordít és kiabál és veszekszik Istennel, hogy milyen igazságtalan a világ és miért bántják őt az ellenségei, és szépen lassan, ahogy közelengedi magához Istent, ahogy a szíve megnyílik előtte, az imádság végére rádöbben arra, hogy hát lehet, hogy én sem vagyok annyira igaz, mint amilyennek korábban gondoltam magamat. Itt a belső szobában a rejtegetett, a titkolt érzéseim, gondolataim is felszínre jönnek, és ekkor tudja Isten gyógyítani őket, gyógyítani a rejtegetett sebeket, fájdalmakat, azokat a bizonyos pofonokat, amelyekről korábban is beszélt, amelyekről talán másoknak sem merünk beszélni, azt Isten így tudja gyógyítani, ha ebben a belső szobában megmutatjuk neki és feltárjuk előtte. És végezetül a belső szoba jelenti a valóságra koncentrálást Jézus gondolataiban. A vágyaim helyett megállok, kiszakadok, és a belső szobában egy pillanatra körbenézek. Körbenézek, mert az imádság valójában mindig jelen időben fogalmazódik meg. Az egyik legfontosabb feladata, hogy megtanít elfogadni mindazt, amelyben élünk. A keresztény ember ugye nem abban különbözik elsősorban a nem keresztjéntől, hogy mások a körülményei, hogy gazdagabb vagy szegényebb, hanem hogy ugyanazokat a körülményeket, legyenek azok bármilyen nehezek, bármilyen szörnyűek, képes elfogadni, képes másképp jelen lenni benne. És a belső szoba éppenséggel ezt jelenti, hogy állj meg egy pillanatra, szakadj ki a rohanásból, nézz körbe abban a csendben, és utána, miután körbenéztél abban a belső szobában, és látod, hogy egyébként Isten milyen sok mindennel megajándékozott téged, hiszen a belső szoba az ókori zsidó lakásokban éppenséggel a kis kamra helyiség volt. Bemegyünk és megnézzük a kamránkat, hogy mi mindennel ajándékozott meg Isten, mi mindenünk van már most, és hogyha ezt el tudjuk fogadni, akkor ebből fakad ugye hálaadás. Ez az imádságnak a dimenziója és dinamikája, a belső szobában el tudunk jutni odáig, hogy a jelenünkért, mindazért, amiben vagyunk, azt őszintén és tisztán látjuk, és képesek vagyunk hálát is adni érte, és nem pedig a hiányokra, nem a nehézségekre koncentrálunk onnantól kezdve. És amikor kinyílik újra az ajtaja a belső szobának, egy egészen más ember lép ki ugyanazokba a körülményekbe. Másodszor Jézus beszél az imádsággal kapcsolatban az atya rejtettségéről. Ugye ezt mondja, hogy a te atyádhoz, aki rejtve van. Ez a Szentírás egyik legnagyobb kérdése, és szerintem mi magunk is felszoktuk tenni, hogy hogyan láthatom meg a mindenható Istent. Ma is eszegezik nekünk, hogy hol van Isten. Vajon nem csak magunkban beszélünk, ott abban a bizonyos belső szobában? Tegyük fel magunknak őszintén ezt a kérdést, mert mások bizony felteszik a kérdést, hogyha mi elmegyünk oda a belső szobába. És Jézus azt mondja, nem könnyíti meg a dolgunkat, azt mondja, hogy bizony az atya rejtve van, el van rejtve előlünk. De itt nem valamiféle bújócskára kell gondolni, hogy egy belső sötét szobában elbújt Isten, és nekünk ott őt meg kéne keresni, hanem valami egészen másról beszél, amikor azt mondja, hogy az atya rejtve van még az imádkozó előtt is. Először is azt mondja, hogy Isten nincsen helyhez, időhöz kötve, bármennyire is szeretnénk. Nem lehet őt lokalizálni, nem lehet azt mondani, hogy ő bizony itt van. Vannak szentebb helyek, ahol őt meg lehet ragadni, és ott minden imádságunk teljesül. Vagy vannak olyan idők, amikor az imádságokban jobban tetten lehet őt érni. Nem, Isten szuverén Úr. Annak fedi fel magát, akinek akarja. Ott és akkor mutatkozik meg, amikor ő akarja. És igen, bármilyen rémisztően és elbizonytalanítóan hangzik is, arra az imádságra válaszol, amire ő akar válaszolni. Nincsen módszer, amivel biztosítani lehetne ezt a választ. Nincsen olyan módszer, amivel ki lehetne kényszeríteni tőle. Nincsen olyan imádságforma, amivel őt bármire rá lehetne venni. Nincsen olyan imádság, mert onnantól kezdve ez bizony varázsige lenne, amivel biztosítani tudnánk, hogy Isten úgy és olyan formában válaszol nekünk, ahogyan azt mi el szeretnénk érni. Ez nagyon fontos, hogy amikor belépünk a mi belső szobánkban, tudjuk azt, hogy kivel beszélünk. Azzal a rejtett Úrral, aki szuverén módon válaszol és cselekszik. De ettől függetlenül ott van még a feszítő érzés, hogy sokszor bizony nem érezzük Isten jelenlétét. A pusztában, ahova Jézus is kimegy, ahova kihívja az ő választott népét, ahova az ő tanítványait magával viszi, olyan, minthogyha nagyon is egyedül lennénk, minthogyha a falnak beszélnénk. És ez bizony borzalmas lehet, valljuk meg őszintén. Borzalmas helyzet, amikor a legmélyebb fájdalmainkkal, gyászunkkal, nehézségeinkkel, megválaszolatlan kérdéseinkkel és kételyeinkkel ott állunk abban a bezárt szobában, és úgy érezzük, hogy nem válaszol senki. És sokakat bizony elriaszt mindez az imádságtól. De Jézus, amellett, hogy azt mondja, hogy az atya rejtve van, biztosít minket arról, hogy ez a rejtett, rejtőzködő Isten ott van a belső szobában, jelen van. Jelen van, nem könnyű meglátni őt, nem könnyű tapasztalni a jelenlétét, de biztosak lehetünk abban, hogy ott van. És ez óriási reménység lehet a számunkra, hogy akkor is ott van, amikor mi esetleg nem érezzük. Mert azt nem ígéri, hogy mindig érezni fogjuk a jelenlétét, ő azt ígéri, hogy mindig jelen lesz, ha nem érezzük akkor is. De ha egy kicsit megközelítjük ezt, hogy hogyan tudjuk talán érezni a jelenlétét és megtapasztalni, vagy mi az, ami akadályozhat minket ebben, azért ebben is egy kicsit eligazít minket a Szentírás, mert azt mondja, hogy a baj gyakran bizony bennünk van. Bennünk van, mert rosszul imádkozunk, és ezért nem látjuk meg őt. Ugye Ézsaiás próféta szavait hallhattuk, a kemény, ítéletes prófétai szavakat, amelyekkel elmondja, hogy Bizony azért nem válaszol Isten a ti imádságaitokra, mert a cselekedeteitek pontosan ellent mondanak azoknak a szavaknak, amelyek elhagyják az ajkaitokat. Mert véres a kezetek, amit összekulcsoltok, és imádságot akartok kezdeni vele. És Jakab apostol így fogalmazza meg ezt a kérdést, hogy miért nem válaszol Isten gyakran nekünk, vagy miért marad rejtve teljesen előttünk. Azért, mert azt mondja, hogy bizony az imádságaink a legtöbbször saját magunkról szólnak. Habár formailag Istennek címezzük, megszólítjuk őt, és a végén oda biggyeztjük az áment, valójában csak és kizárólag magunkról beszélünk. És igen, ha belegondolunk, elég nagy az egónk ahhoz, hogy az egész belső szobát betöltse, és Istennek ott már ne maradjon hely, ne tudjon odajönni velünk, és ne tudjon velünk párbeszédet kezdeni. És hát az emberi párbeszédekben is nagyon gyakran megtörténik az, hogy csak beszélünk, és nem is nagyon vagyunk kíváncsiak arra, hogy a másik mit mond. Először tehát azt tegyük fel magunknak kérdésképpen, mielőtt belépünk abba a belső szobába, hogy vajon tényleg érdekel az, hogy Isten mit gondol, mindarról, amit én neki el akarok mondani. Itt van ez a probléma, ez a kérdés. Tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy Isten mit akar kezdeni vele. Akkor is, hogyha nem azt akarja mondani, nem azt akarja cselekedni, amit én elvárok tőle. Ez a nagy kérdés, amit Jézus oda szegez a beteg embernek is. Őszintén mélyen a szemében néz, és azt mondja, akarsz-e egyáltalán meggyógyulni? Akarod-e az igazi változást az életedben, vagy csak beszélsz róla, vagy csak tocsogsz a saját szenvedésedben, fájdalmadban, akarsz-e igazán változni, és ezzel odaállsz-e Isten elé, vagy csak panaszkodni akarsz, vagy csak a saját jelenlegi helyzetedben forgolódni, csak a saját dolgaid érdekelnek, vagy tényleg be akarod-e hívni Istent az életedbe, hogy változtassa meg azt radikálisan, gyökeresen, átformálva, átforgatva, és bizony felforgatva az egészet. És a harmadik nagyon érdekes üzenete Jézusnak, ugye ez a bizonyos fizetség vagy jutalom, ami követi az imádságot. Elsőre talán furcsának tűnik, hogy jutalomért és fizetségért imádkozunk, de nevezzük ezt most itt talán válasznak, Isten válaszának. És valamilyen szinten azt érezzük és tapasztaljuk, hogy gyakran ez a válasz is rejtett, vagy legalábbis mi nem értjük, nem tudjuk követni, nem látjuk és nem tapasztaljuk rögtön. A 19. század második felében, amikor minden egyes emberi jelenséget próbáltak tudományos síkon értelmezni, megpróbálták az imádság megválaszolását is tudományos módon kutatni, és egy nagyon érdekes vizsgálatot folytattak le Angliában. Megnézték, hogy ki az, akiért a legtöbbször és a legtöbben imádkoznak, és próbálták tudományos módon megvizsgálni, hogy vajon Isten hogyan válaszol erre az imádságra. Na már most ugye Angliában, az anglikán egyház liturgiájában minden egyes vasárnapon az egész gyülekezet imádkozik a brit uralkodóért, egészen konkrétan azért, hogy hosszú élete legyen. Tudományos kutatással megnézték, hát érte imádkoznak a legtöbben, és megvizsgálták, hogy vajon mekkora, milyen hosszú élettartamra számíthattak a brit uralkodók, és hát egészen furcsa és szkeptikus válaszra jutottak, vagy minket szkeptikusságra mozdító válasz, hát még az átlagosan elvárható brit férfiak élettartamát sem érik el legtöbbször. Pedig értük, imádkoznak a legtöbben, egyszerre több millió ember minden vasárnap. Akkor hogy is van ez? Nem hallgatja meg Isten? Mi alapján válaszol? Sokak szerint ugye teljesen értelmetlen ez a kérdés, értelmetlen maga az imádság is, nem tudjuk megmondani, hogy Isten mi alapján válaszol. Ott vagyunk egy katasztrófánál, sok ember imádkozik azért, hogy a szerettei meneküljenek meg. Valaki megmenekül, valaki nem menekül meg. Mi alapján döntötte el Isten, hogy az egyik imádságot meghallgatta, a másikat pedig nem hallgatta meg. A többi imájával mi volt a helyzet? Nem elég mélyen kérték? Nem elég kitartóan imádkoztak érte? Hogy tudjuk ezt a feszültséget feloldani? De először is lépjünk egyel hátrébb. Tegyük fel a kérdést, hogy mi lenne, ha mindenki kérését teljesítené Isten. Mi történne akkor, hogyha Isten minden kérdésre azt mondaná, hogy rendben, legyen meg? Először is ugye teljes káosz lenne. Egymásnak ellentmondó kérdések és kérések hangzanak el szájunkról. Sokan éppen ugyanazt akarják, tizen is pályáznak egy állásra és imádkoznak érte. Kinek adja oda Isten azt az állást? Másodszor, hogyha minden kérésünk úgy és akkor teljesülne, ahogy azt szeretnénk, még a legkegyesebb, a leghívőbb és legigazabb kérések is, akkor is Isten onnantól kezdve csak a mi kéréseinknek kiszolgáltatott automata lenne. Márpedig nem úgy ismerjük őt, csak egy önző kisgyerek gondolkodik így a szüleiről, mint hogy azoknak az az elsődleges feladata, hogy az ő kéréseit úgy is akkor, amikor ő azt elmondja, teljesítsék. Másodszor, hogy végül pedig, és itt jutunk már egy kicsit mélyebb szintre, Istennek olyan kéréseket is teljesítenie kellene, amelyekről tudja, hiszen mindenható és jobban ismer minket, mint mi magunkat, hogy nekünk bizony hosszú távon akár károsak is lehetnének. De hogyha őszinték vagyunk, akkor látjuk, hogy mindez még mindig nem válaszolja meg a minket feszítő kérdéseket. Mert mégis vannak nagyon is pozitív kéréseink, igaz kérések, amelyek jobbá tennék a saját életünket, mások életét is, és mégsem kapunk rá választ. Miért történik ez? Ugye George Orwell íróról írják azt, ő maga is bevallotta, hogy ő akkor vesztette el a hitét, amikor kisgyerekként kollégiumba került, és borzalmasan rosszul érezte magát, nagyon gyakran ágyba vizelt, és azért imádkozott minden este, hogy múljon el ez, és változzon meg, és többé ne cikizzék, ne bántsák őt az osztálytársai. És nem múlt el. Nem múlt el hosszú időn keresztül, és ebből ő azt a következtetést mondta le, hogyha ezt az egyszerű, kedves és mindenféle másokra kárt hozó szándék nélküli kérését nem teljesíti Isten, akkor Isten nem is létezik. És elvesztette a hitét, amit többször felnőttként sem tudott már visszaszerezni. És ott van másik oldalon Jézus ígérete, többször megígéri, ugye, hogy a kérésünkre, hogyha hittel kérjük, még a hegyek is megmozdulnak. Minden kérésünk teljesül, hogyha kettő vagy három keresztjén mindenben ugyanazt kéri. Amit csak kértek az én nevemben, azt megkapjátok, mondja Jézus. Akkor hogy vagyunk? Hol állunk ebben az egész helyzetben? Miért nem hallgatja meg Isten bizonyos imádságainkat? Talán azért nem hallgatja meg, mert nem olyat kérek, ami konkrét, vagy olyat, amit megadhat. Vagy olyat, és itt már egy kicsit mélyebbre jutunk, amiből az ő dicsősége növekszik, és nem az enyém. Vagy egyszerűen olyat kérek tőle, amit én magam sem akarok, vagy tudok megtenni. Például imádkozunk Istenhez a szegényeken való segítségért. Segítsen már a körülöttünk élő szegényeken. De nem halljuk meg az ő csendben rejtve kimondott kérdését, hogy te, kedves imádkozó testvérem, te mit teszel ugyanebben a kérdésben? Tőlem elvárod, hogy valamit tegyek, de te nem vagy hajlandó semmit sem tenni. Ugye Péter apostol azt mondja, hogy Isten akkor fogja a férjek imáját komolyan venni és meghallgatni, ha először elkezdenek jól bánni a feleségeikkel. Ugye milyen furcsa kitétel és feltétel, de Isten maga így működik. És vannak bizonyos konkrét feltételei annak, hogy teljesüljenek a kéréseink, amelyek azért be is korlátozzák, hogy mit kérhetünk Istentől. Jézus nagyvonalúnak tűnő ígéretei az imádság meghallgatásával kapcsolatosan bizonyos feltételekhez kötődnek. Először is azt mondja, hogy ha bennem vagytok, akkor hallgatom meg az imádságaitokat, akkor fognak teljesülni. És ez azért már elég komoly. Másodszor azt mondja, hogy ha egymással egységben vagytok, akkor hallgatja meg Isten a ti kéréseiteket. De amíg gyűlölitek egymást, amíg lenézitek egymást, amíg a gyülekezetben sem a szeretet uralkodik, addig hiába imádkoztok a ti szerető atyátokhoz. És végül azt mondja, hogy ha az én nevemben kéritek, akkor meghallgatja, és akkor teljesül. De mit is jelent Jézus nevében kérni, és mit lehet a mi megváltó Urunk nevében kérni? Hát akármit nem kérhetek, nem átkozhatok meg másokat Jézus Krisztus nevében. Jézus Krisztus nevében csak is olyat kérhetek, amit maga Isten is kérne és akarna. Mint Isten legszorosabb munkatársai, az ő lelke támogatásával, segítségével imádkozhatunk. És akkor erre azt ígérte, hogy meghallgatja és teljesíti. Valójában az igazi imádság során az én kérésem az Atya kérésévé válik, vagy inkább megfordítva, az Atya kérése átalakul az én kérésemmé. Azonosulok azzal a szándékkal és céllal és tervvel, amivel ő lép fel az én életemre, a közösségeink életére nézve, és így imádkozom. De mégis mindezt elmondva is, ott van a kérdés bennünk, hogy van-e recept, van-e valami biztos recept, amire nézve, amit követve, Isten bizonyosan válaszol nekünk. És erre csak azt tudom mondani, bármilyen elbizonytalanító, bármilyen nehéz ezt elfogadni, hogy nincs ilyen. Isten minden esetben szuverén úr marad. Minden esetben ő dönti el, hogy a legszentebb imádságot is meghallgatja és teljesíti el. És mégis ennek ellenére, vagy éppen ezzel együtt is hinnünk kell benne. Jézus erre biztat minket, hogy higgyünk abban az atyában, akihez imádkozunk, aki ott van rejtve mellettünk és figyel ránk. Az a kérdés, hogy el tudjuk-e fogadni. El tudjuk-e fogadni, hogy mondjuk hosszú időn keresztül nem kapunk választ az imádságainkra. Hogy néha válaszol, néha nem válaszol. És tudunk-e ugyanazzal a gyermeki bizalommal fordulni felé. Szent Ágoston édesanyja Mónika 15 éven át imádkozott azért, hogy a fia megtérjen. Ez alatt a 15 év alatt a fia erkölcsi értelemben is elég durva dolgokat csinált, és hát mindenféle teológiai és filozófiai iskolákat megjárt, és egészen kacskaringós úton került végül Isten elé, és tért meg. 15 éven át imádkozott, és kérte, és könyörgött 15 éven át. Óriási példa ez nekünk is, és elgondolkodtat minket arra nézve, hogy vajon mi tudunk-e várakozni igazán és hittel Isten válaszára. És végezetül szeretném, hogy Jézus példáját vegyük magunk elé, aki az imádságban is példát mutatott. A Getsemáné kertben, ugye, nagy csütörtök éjjelén imádkozik az atyához. Egy nagyon konkrét kéréssel fordul hozzá. Emberileg teljesen helyes és igaz, amit kér, hogy múljon el tőle ez a keserű pohár. Hogy ne kelljen neki másnap meghalnia a kereszten. És mégis azt látjuk, hogy az atya nem adta meg neki ezt a kérését, nem teljesítette. És utána a kereszten szólítja meg az atyát, és teszi fel azt a megrendítő kérdést, amely talán a mi belső szobánkban is elhangzott már, a mi szájunkból is. Atyám, atyám, én Istenem, miért hagytál el engem? Hol vagy, amikor mindez történik? Hol vagy akkor, amikor az ártatlant, az igazat keresztre feszítik? Mi a válaszod erre, Istenünk? Ez a legégetőbb kérdés, amelyet nem kerülhetünk el kegyesen, és Jézus sem került el. Nem borzolhatjuk a szemünket annak a hallatán, hogy az keresztény ember ilyet kérdez, mert ő maga, Jézus Krisztus teszi fel a kérdést, hol vagy, atyám, miért hagytál el engem? Épp ő maga kérdezi meg. És a félelmetes az ott nagypénteken, hogy látszólag nincsen válasz. Látszólag az ember nyomorult sorsára, az elhagyatottságára, a szenvedésére Istennek, mintha nem lenne válasza. Egészen pontosan ez a válasz sokak előtt rejtve marad. Mert Isten válasza húsvéttal jön el, néhány nappal később a halott, a korábban szenvedő, az elhagyatott feltámad, és ez az elhagyott fiú az atya jobbjára ül az ő dicsőségében, és élvezi az atya társaságát az örökké valóságban. Ha megadta volna az elsőre azt a választ, amelyet kért tőle Jézus, akkor azt a nagyobb, teljesebb és igazabb jobbat nem tudta volna később megadni. A feltámadás és az örök élet a titkon minket látó, rejtve jelenlévő Isten gyakran nagyon titokzatos és nehezen megfogható válasza. Ezt csak a hit tudja megragadni, és a világ számára titok marad. De ezt látták a hívő mártírok, és ezt látja sok-sok mártír ma is, és fogadja el, amikor imádkozik az atyához, és mondja ki, hogy de legyen meg a te akaratod, bármi is legyen az, mert hiszik és vallják, hogy Jézus Krisztussal lesznek, a feltámadott Úrral, bármi is történjen velük ebben az életben. Az a nagy kérdés, hogy Istennek ezt a legnagyobb, legtökéletesebb válaszát a mi életünkre el tudjuk-e fogadni hitből és hitáltal. Imádkozunk és kérjük hittel, amit kérünk, de legyen ott mindig, minden egyes kérésünk mögött az, hogy Isten válasza már elhangzott ott és akkor, a kereszten és húsvétkor, a mi életünk legnagyobb kérdésére. És hogyha ebben a fényben tekintjük a mi életünket és imádságainkat, akkor hiszem, hogy megnyugvást, válaszokat és a rejtett Isten csodálatos, szeretettel teli jelenlétét fogjuk megtapasztalni. Úgy legyen. Amen. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, válaszoljunk a mi Istenünk megszólító szavára, és énekeljük 312. dicséretünk első három verszakát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, megállunk előtted most egyen-egyenként, ki az ő belső szobájában, magára zárva az ajtót, és megvalljuk előtted, hogy olyan gyakran nem halljuk a te szavadat, olyan gyakran nem látunk téged, téged, aki rejtve vagy, aki elrejtőzöl. És bevalljuk őszintén, hogy gyakran mi vagyunk ennek az oka, hogy nem kapunk választ a mi imádságainkra. Kérünk téged, hogy bocsásd meg nekünk, hogyha nem jól kérünk, ha nem mossuk meg a kezünket, mielőtt összekulcsoljuk azt. Ha mi magunk nem állunk bele abba a kérésbe, amelyet tőled kérünk. Ha mi magunk csak saját magunkért imádkozunk, és nem pedig érted, a te ügyedért, a te dicsőségedért. Atyán, kérünk téged, hogy tisztítsd meg a mi szívünket. Kérünk téged, hogy a te végtelen, tiszta, igaz fényed világítson be a mi életünkbe, hogy mindent őszintén, leplezetlenül tudjunk feltárni előtted, hogy a Zsoltárossal együtt tudjunk kiáltani, hogyha az igazságtalanságok miatt fájdalmaink vannak. Jobbal együtt tudjuk a szenvedéseinket odavinni eléd, de tudjunk hálát adni neked, hálát adni mindazért, amivel eddig megajándékoztál minket. És mindeközben azért könyörgünk leginkább, hogy tudjunk hinni benned. Hinni abban, hogy te ott vagy, te jelen vagy, te hallgatsz, te figyelsz minket, és a te szereteteddel vonz be minket. És hinni abban, hogy a te válaszod jobb, igazabb, teljesebb, még annál is, mint amit a legnagyobb reményeinkkel remélni merhetünk. Kérünk téged, hogy hadd tudjunk húsvét fényében imádkozni, abban a fényben, amely azt mondja, azt súgja, azt ordítja nekünk, hogy te feltámadtál, Krisztus, és ez a te válaszod minden egyes kérésünkre, hiszen minden kérésünk legfőképpen az Istentől való elszakadottságunkból fakad. Add, Urunk, hogy ezt a választ tudjuk hangosan, tisztán és érthetően meghallani, és az életünk alapjává tenni. Így könyörgünk a mi gyülekezetünkért, annak minden egyes tagjáért. Könyörgünk azokért, akik most nehézségeket hordoznak, akik talán közeli hozzátartozójukat gyászolják. Könyörgünk azokért, akik betegségekkel, kísértésekkel küzdenek. Kérünk téged, hogy az ő imádságaikra hadd kapjanak választ. Ne találd az ő válaszukat, hanem a te válaszodat, a te szent és igaz válaszodat. És könyörgünk a mi gyülekezetünkért, hogy te terelgess minket abba az irányba, amelyet megszabsz a mi számunkra. Így kérünk téged, hogy maradj velünk, add, hogy kovásszá és világossággá lehessünk ebben a kerületben, ebben a városban. Így hozzuk eléd népünket, ezt a magyar népet, hogy hadd találjon hozzád vissza, és hadd tudjon a te kegyelmedbe kapaszkodni. A feltámadt Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet foglal el helyét. Nagy szeretettel köszöntünk még egyszer minden kedves jelenlévőt itt a Budafoki Református templomban. Hívogatunk mindenkit állandó hétközi alkalmainkra és a következő vasárnapi 10 órás istentiszteletünkre. És arra, hogy kerüljünk egyre közelebb egymáshoz, lépjünk túl bizonyos határokat talán, amelyeket eddig nem mertünk, és ne csak egymás kezét fogjuk meg itt az istentisztelet elején, hanem mutatkozzunk be egymásnak, és váljunk szerves részévé a gyülekezet közösségének. Köszönjük szépen Kirner Attila presbiter testvérünk szolgálatát, aki ma az Isten igéjét olvasta. Szeretettel hirdetjük, hogy a heti ima témánkra javaslatot teszünk, imádkozzunk együtt közösen a férfiakért, a férjekért és édesapákért, hogy tudják azt a küldetést, amelyet Istentől kapnak az ő életükben, családjaikban betölteni. Egyúttal szeretnénk hirdetni, hogy a héten már minden hétközi alkalmat meg fogunk tartani. A női kör, mely két hetente találkozik, hétfőn este 6 órától az óvodában fogja elindítani erre a fél évre a sorozatát. Erre is hívunk és várunk minden kedves nő testvérünket az óvodába. Egyúttal pedig szeretném hirdetni, hogy péntek esti időponttal egy új házi csoportot szeretnénk indítani gyülekezetünkben szeptember végétől, mely nem itt a templomban, hanem egy lakóházban fog összegyűlni, ahogyan az első keresztjének is összegyűltek. Ez a házi csoport két heti rendszerességgel a református kegyességi élet legfontosabb szintereiről, gyakorlatairól fog beszélgetni, többek között az imádságról és az ima életünkről fogunk beszélgetni, illetve együtt, közösen imádkozunk. Hívunk és várunk minden kedves testvérünket, aki még nem élte át, hogy milyen egy ilyen kis közösségben együtt imádkozni, együtt az ige fölött elcsendesedni, hogy próbáljuk ki, vágjunk bele egy tanévre, júniusig vállaljuk ezt a közösséget. Jelentkezni, bővebb információkat kérni nálam lehet istentisztelet után.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Ma este Borsányi Márton barátunknak lesz a koncertje, és az ő zenésztársaival este 6 órakor barokk koncert lesz a templomban. A szóróanyagot már korábban kiadtuk, illetve a kijáratnál megtalálható a plakát. Nagyrészt elkészült a gyülekezeti termünknek a felújítása, és ha minden jól megy, akkor föl is fogjuk avatni majd jövő vasárnap. Köszönjük szépen a szolgálóknak a munkáját, különösen is Fehér István presbiter testvérünknek a vezetését. És persze a menet közben azért elég jelentős többletköltségek merültek föl, így a önkormányzati támogatással együtt is kéne gyülekezeti kiegészítést is tenni, tehát kérjük azokat, akik gondolják, akkor céladakozással támogassák ezt, akár pénztárosi asztalnál befizetve, akár pedig a gyülekezeti számlára átutalva. Szeptember 28-án szombaton 5 órakor lesz az ifi istentisztelet, aki kíváncsi rá, hogy hogy néz egy ilyen ki. Az a felnőtt is elmehet szerintem. Másnap, vasárnap szintén 5 órakor pedig a hittanos tanítónyitó kerül sorra. Mint ahogy nagytisztelt úr mondta, már az ifi alkalmak is meglesznek, és Ferenc Tilla beosztott lelkésznél lehet róla érdekelni. Az iratterjesztésbe elérhető Fekete Ágnesnek az új könyve, 1500 forintos bevezető áron. Akinél még nincsen hírlevél, akkor az tegye magáévá. És ugye itt van még egy plusz példány a plakátból, azt is nyugodtan el lehet vinni. Illetve hirdetni szeretném meg azt, hogy a kerületi templomokban a Sursum Corda sorozat az folytatódik. Néhány alkalom már megvolt, de szeptember 28-án szombaton a Szent Lipót templomba este 7 órakor lesz még egy alkalom, illetve október 4-én a Klauzál Művelődési Központba. Ezekre is hívjuk, várjuk a testvéreket. És végül, de nem utolsó sorba, hirdetem továbbra is az adakozást a kárpátaljai testvéreink javára, hiszen mind a fancsikai óvoda, mind más intézmények is igen rászorulnak erre a támogatásra. Köszönöm szépen.
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük záró énekünket az áldás vételére készülve, a 478. dicséretünket énekeljük. Istennek népe, fogadjátok végezetül Isten áldását, az Istennek békessége pedig, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.